A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a színdarabért, hiszen olyan beszédes volt minden egyes szava, minden egyes mondata, különösen itt a záró akkord, hogy nélküled lehetetlen a megújulás szoftverét telepíteni. Nélküled lehetetlen megújulni, nélküled lehetetlen újulásról beszélni, nélküled lehetetlen reformációról beszélni, nélküled lehetetlen a megtérésről, a bűnbocsánatról, a kegyelemről és az örök életről beszélni. És köszönjük, Urunk, hogy rólad szólhat ma minden. És Urunk, add, hogy ne csak az Isten tisztelet, hanem az egész életünk, a gyermeknevelésünktől kezdve a házasságig, a munkánk, a szolgálatunk, a szomszédunkhoz, a családtagjainkhoz fűződő viszony, minden rólad szóljon. Urunk, kérünk azért, hogy most taníts bennünket ezen a mai délelőttön, szólj hozzánk igéd által, és értesd meg szent lelked által mindazt, amit a szívünkre szeretnél helyezni, és amit szeretnél leleplezni bennünk. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt az igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének első fejezetében, a 17. verset a következőképpen. Pál apostol ezt írja, az igaz ember pedig hitből fog élni. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakó.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a 2017-es esztendőt áthatotta az a jubileumi ünnepség, hogy 500 évvel ezelőtt Luther Márton a hagyomány szerint, bár azt mondják, hogy ez nem így volt, a hagyomány szerint kiszegezte a 95 tételt, és ezt nagyon logikus formában meg is cáfolták, és erről iratok is tudósítanak, hogy valóban nem volt meg az a fajta kiszegezés, amit a köztudatban is elhintettek, hiszen, és ez a magyarázat úgy gondolom, hogy logikus, az akkori emberek nem tudtak írni, olvasni, illetve bizonyos réteg tudott a társadalom, bizonyos rétege tudott csak írni, olvasni, és ezért felesleges volt kiszegezni olyan formában a Wittenbergi vártemplom kapujára, mert a nép, a köznép úgyse tudta volna elolvasni, hanem Luther Márton ezt szándékosan egy vitairatnak szánta, ezt a 95 tételt, 95 pontot, amit megfogalmazott, ezt szándékosan a katolikus egyházba egy ilyen vitairatnak szánta, hogy disputáljunk, vitatkozzunk, beszélgessünk azokról a problémákról, amelyeket észrevettem, gondolta Luther, és ezt 95 pontban összefoglaltam, és kezdjünk el beszélgetni arról, hogy az egyházban szükség van megújulásra. És aztán azt érezte Luther Márton, mert egyrésztről látta, hogy az egyház nagyon rossz úton jár, látta azt, hogy az egyház nem tölti be a küldetését, látta azt, hogy hamis tanításokkal félrevezetik az embereket, és látta azt is, hogy nem a Szentírás alapjaira helyezve tanítja őket, mármint a köznépet, az embereket, az egyház. Másrészt, és ez a legfontosabb, hogy Isten elérkezettnek érezte az időt, hogy valakit küldjön, akin keresztül meg lehet reformálni az egyházat, az egyház tanítását, vissza lehet térni a gyökerekhez, az eredeti formációhoz, Semper Reformanda, szükség van a megújulásra, szükség van a visszaformálásra, arra az eredeti állapotra, arra a bölcsői állapotra, amiben kifejlődött, növekedett az egyház, a kereszténység. És Luther ezt ismerte föl, és ezt éreztette vele Isten, hogy szükség van az egyházban reformációra. Ugyanis, és ez volt az egyik leglátványosabb, kirívó bűne az akkori katolikus egyháznak, hogy búcsú cédulák megvásárlásával bűnbocsánatot hirdettek, és azt tanították, hogy, és most sok mindent fogok idézni, Virág Jenőnek a Luther Márton önmagáról című könyvből, megpróbálom ezt a szemkontaktust föntartani a gyülekezettel, de hogy mit is ismert föl Luther Márton, hogy mi volt akkor, ott már a 12. századtól kezdve, hogy milyen tévtanítások voltak a katolikus egyházban, hogy mikre hívta föl aztán Luther a figyelmet. A 12. században a pápák teljes búcsút engedélyeztek már az olyanok számára is, akik egy keresztes háborúban maguk helyett fizetett emberüket küldték, avagy személyes részvételüket pénzen megváltották. Tehát már a keresztes hadjáratban is előjött ez a kérdés, hogy meg lehetett, vagy ki lehetett váltani valamit. Aztán a búcsú elnyerésének ez a lehetősége hatalmas jövedelmet hozott a pápai udvarnak. Az 1300-ban hirdetett jubileumi esztendőben teljes búcsút ígértek azoknak, akik elzarándokolnak Rómába, és ott teljesítik, amit nekik a papok előírnak. Idővel az ebből származó jövedelem is kevés lett, és aztán 1390-től már a római zarándékutat is meg lehetett váltani pénzen. Európa szerte kitűnő eredménnyel működött a hivatalos szóhasználatban is a szent üzlet, a sacrum negotium elnevezésű búcsú árusítás. És mielőtt bárki is félreérteni, nem arról van szó, hogy most a katolikus egyházat, akár a mai katolikus egyházat leszeretném járatni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy kedves evangélikus testvérek, értsük meg azt, hogy miről is volt szó akkor, hogy mi volt abban az időben, hogy mi járta át az egész társadalmakat, az egész világot, és hogy valóban mennyire fontos volt az, hogy visszamenni a gyökerekhez. Visszamenni a Szentíráshoz, ahhoz, amit csak egyedül a Szentírás mond, amit a Biblia tanít. Mert azokat a dolgokat, amelyeket itt felolvastam, semmiről nem beszél a Szentírás. Nem beszél a búcsú cédulákról, nem beszél arról, hogy bármit is ki lehetne váltani, nem beszél arról, hogy ha én pénzt adok, akkor én itt meg tudom vásárolni akár az üdvösségemet, akár a bűnbocsánatot, akár az örök életet. Nem lehetett. És aztán az embernek a büntetésektől való szabadulása azonban még mindig attól függött, hogy találkozik egy búcsúárus pappal. Szerettek volna az emberek teljes bizonyosságban lenni afelől, hogy az ideig tartó büntetésekből semmit sem visznek át a túlvilági tisztító tűzbe. És erre szolgálnak 1294 óta az úgynevezett gyónó cédulák vagy búcsú cédulák. Ezeket meghatározott árjegyzéki áron pénzért lehetett megvásárolni. Ahogy a képen is ott látjuk, állnak sorba az emberek, vásárolják meg a búcsú cédulákat, és óriási pénzre, óriási jövedelemre tudtak szerteni bizonyos emberek. És a jövedelem még mindig nem volt elegendő, s a búcsúk iránti kereslet sem csökkent. És aztán 1476-ban, a búcsút tehát kiterjesztették az elhaltak lelkére is. Ezzel soha nem látott pénzforrás tárult fel. Mindenki igyekezett kedves halottjainak lelkét kiváltani a túlvilági szenvedésekből, a pokolból, a tisztító tűzből, és szerették volna, hogyha ők is a mennyországba kerülnek. És azt gondolták, és az egyház azt hitette el az emberekkel, hogy pénzen ezt meg lehet vásárolni. És így lépett Isten ingyen való kegyelmének helyébe az emberi kapzsiság, a Krisztus érdemébe vetett hit helyébe pedig a pénz. A búcsú jövedelmek egyik része egyházi intézményeké, egyházfejedelmeké, búcsúárusításban érdekelt bankároké lett, és gondoljunk csak, drága testvérek, arra, és ez csak egy információ, itt ne képzeljenek a testvérek semmit e mögé, de gondoljanak arra, drága testvérek, hogy a Szent Péter Bazilika az ebből épült, Rómában. És az a fajta fényűző élet, az ebből volt finanszírozva. Ebből volt finanszírozva. És sok minden más is lehetne mondani, de nyilván nem akarja az ember most nagyon kiábrándítani az embereket, meg a testvéreket, én se, de ezeket látni kell őszintén. Látni kell, hogy mikre mentek ezek a pénzek. Tehát egyrésztről intézmények, másrésztről például bankárok. Ezt sokan, itt csak a negatív kicsengését látják a dolgoknak, de azért arról is őszintén kell beszélni, hogy Luther Márton, amikor elindult a reformáció, akkor nagyon kiállt a zsidók mellett, a zsidó misszió mellett. Azt mondta, hogy a zsidókat misszionálni kell. Azt mondta, hogy evangelizálni kell, hogy ők is fölismerhessék, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megváltó. És aztán rá eszmélt arra, rádöbbent arra Luther, hogy hát ezekből a pénzekből iszonyatos mennyiség jutott a bankároknak, az úgynevezett fuggereknek. És ezek a fuggerek uralták Európát. Mindenhová beférkőztek, mindenhol ott voltak. Ezek a zsidó üzletemberek, ezek a zsidó bankárok, ezek sakkban tartották az embereket, mert Luther fölismerte azt, hogy pénzeket, olyan hiteleket adnak, most hirtelen nem jut eszembe, hogy milyen hiteleknek nevezik azt, amikre óriási uzsora, köszönöm szépen, olyan uzsora kamatokat hirdettek meg ezek az emberek, hogy romba döntötték a köznépet. És Luther az élete vége felé, és nyilván joggal mondják ezt többen, hogy annyira kiábrándult Luther a zsidóságból, hogy egyenesen tényleg antiszemita gondolatokat fogalmazott meg. Tényleg. Nagyon keményen föllépett az akkori zsidókkal szemben. Már-már bántóan. Ezt ki kell mondani, hogy bántóan. De látni kell a másik oldalát is, hogy miért. Hogy a búcsú cédulákból befolyt összeg egy része, egy jelentős része a katolikus egyházokhoz, a másik része pedig bizonyos érdekcsoportokhoz landolt, és ott kötött ki. És ezért Luther ezt észrevette, és ezt szóvá tette. Aztán nem csak az érdekelt bankároké lett, amelynek érdeké, hanem más római udvart, illetve egyházi célt is belevettek ebbe a körbe. És azért arról is kell beszélni, hogy a pápák a maguk számára is többször igénybe vették a más célra gyűjtött összegeket. Hogy többet ne említsek, csak két példát. Például 10. Leó pápa a római Péter templomra indított gyűjtésből több ízben kisegítette magát, amikor a naponként űzött szenvedélyes kártyázás szorult helyzetbe sodorta. Vagy például 6. Sándor pápa 1500-ban búcsút hirdetett, hogy ennek jövedelméből sereget küldjenek a törökök kiűzésére. A begyűlt pénz legnagyobb részét azonban őszentsége törvénytelen fiára, Borgia Cézára költötte. Abban az időszakban, ahol Luther élt, azon a területen Tetzel János árusította, Tetzel volt, aki az érsek megbízásából ezeket a búcsú cédulákat kiárusította, és emberek számára elérhetővé tette. És akkor egy híres versike is elterjedt, amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. És ezt a versikét hirdette Tetzel is, meghirdették azok a papok, akik árusították ezeket a búcsú cédulákat. Még egyszer itt nagyobb képben is láthatjuk, hogy ott fizetnek az emberek, a sorban álló emberek, és kapják a búcsú cédulát, és aztán hallgatták és hallották azt a megnyugtató versikét, hogy amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. És én emlékszem, drága testvérek, volt egy olyan lelkész kollégám, evangélikus, tehát hogy ez nem csak katolikus bűn, ez mindenhol ott van. Én emlékszem, volt olyan lelkész kollégám, aki a 90-es évek közepén kihirdette, hogy drága testvérek, amit dobtok a persejbe, az susogjon, ne csörrenjen. Gondoljatok bele, hogy a pénz ennyire meg tudja kötözni az embereket, hogy ilyen ördögi. Pedig egyértelműen le van írva a Szentírásban, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme. És igen, az egyház sem kivétel. Sőt, azt kell, hogy mondjuk a történelem folyamán láttuk ezt, középkorban különösen is, hogy mennyire meg tudta kötözni az embereket, az egyházat, a pénz szerelme. És ezért híresült el ez a vers is. És amikor Luther látta a búcsúárulásnak a nép lelki és erkölcsi életére gyakorolt veszedelmes hatását, kénytelen volt ellene fellépni. 1516. október 31-én tartotta első prédikációját a búcsú ellen. Máskor is prédikált, leveleket is írt a búcsúárusítás megszüntetése érdekébe, de teljesen hiába. És gondoljunk bele, drága testvérek, akkor nem az volt, mint most, hogy valamit mond egy püspök, egy esperes, egy lelkész, valami ellen felszólal, ami esetleg a társadalomban helytelen, akkor nagy ereje volt az egyháznak. Sőt, az egyház és az állam nagyon erősen összefonódott. Olyannyira összefonódott, hogy az egyház sakban tudott tartani egy társadalmat. Hát azok, akik tanultak történelmet, vagy azok, akik tanultak fizikát, azok tudják, hogy amikor a tudósok azt mondták, hogy bocsánat, de a föld az nem lapos, hanem gömbölyű, azonnal mágián megégette az egyház. Azóta kiderült, hogy a föld az mégse lapos, tányér alakú, hanem gömbölyű. De hogy ilyen hatalma volt az egyháznak. És ezzel a hatalommal élt vissza. És Luther Márton, amikor felszólalt, amikor kétségbe vonta, amikor megkérdőjelezte az egyháznak ezen hatalmi játszmáit, vagy megkérdőjelezte az egyháznak ezen tanítását, akkor ez nem tetszett. Nem tetszett. És végül a Wittenbergi nagy erekje ünnep és búcsúnap november 1-én volt akkor, alkalmából a búcsú kereskedésre vonatkozó aggályait és bíráló megjegyzéseit 95 tudományos tételben foglalta össze. És óriási bizniszé alakult a búcsú cédula árusítása. És közben Luther életéről és előéletéről is néhány szót hadd említsek, hogy Isten hogyan készítette az életét, Luther életét erre az óriási feladatra. Olyan döbbenetes, nem olyan régen olvastam Luthernek egy prédikációját, és ott megemlíti Luther, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy a reformációnak nagyon sok jó és pozitív hozadéka volt, de egyik negatív hozadéka a parasztháború, a parasztfelkelés. És Luther visszamegy Wittenbergbe, és az embereket, a lázadó és lázító embereket próbálja csitítani, és nagyon elkeseredik a végén. És azt mondja, hogy ő ezt nem akarta, és ez a paraszt felkerés, ami ott Németországban elindult, ez azt váltotta ki Lutherből, azt mondja egy helyen, egy ilyen végső elkeseredettségében, azt mondja, hogy megbántam, hogy kiszegeztem azt a 95 tételt, hogy elindítottam a reformációt. Rettenetes volt Luthernek az az időszaka. És nagyon nehéz feladatra hívta el Isten Luther Mártont. őneki át kellett élni, hogy a katolikus egyház elfordult tőle, és nem csak, hogy elfordul, hanem kiátkozza, az átokbullát kiadja az akkori pápa. És az azt jelentette, hogy ennek az embernek bujdokolnia kellett, mert szabad prédává tette a pápa. Bárki, aki találkozott vele, azt megölhette. Gondoljunk bele. Ennyire nem tetszett az akkori egyháznak és az akkori egyház vezetésnek Luthernek a felszólalása. De hogy honnan is indult ez a Luther? 1505. július 2-án Stottenheim mellett, nem messze Erfurttól, kint a határban hatalmas vihar lepte meg Luthert és az ő társát, barátját, és villámok serege cikázott körülötte, és halál félelmében megfogadta, hogy ha megmenekül ebből a viharból, akkor szerzetes lesz. És utóbb megbánta fogadalmát, annak beváltását viszont előmozdították lelki vívódásai, szülei túlzott szigorúságának az érzése, de legfőképpen Luthernek az a meggyőződése, hogy a borzalmas vihar által maga Isten hívta el őt a szolgálatba. És aztán, miután megmenekült a viharból, két hétre rá, 1505. július 17-én Erfurtban belépett az ágostonos szerzetbe. 3 méter hosszú, 2 méter széles, fűthetetlen celláját maga takarította. Olykor-olykor a koldus tarisznyát is nyakába akasztották, hogy gyűjtsön a szerzet számára. Naponként 7-szer ment a kolostor templomába, ájtatatosságra. A törvényt pontosan betartotta, Isten törvénye és a rendi engedelmesség ellen való legcsekélyebb lelki megmozdulását meggyonta, és az erre kijelölt időben a Szentírást olvasta. Újonc esztendeje után letette az engedelmesség, a szegénység és a nőtlenség 3-as fogadalmát. Megújuló lelki harcai és a lélek üdvösségért való aggódás most még inkább gyötörte, ha valamely vélt bűnnel jött az újonc nevelő baráthoz, az egyszerűen visszautasította, és komoly harcaiban azonban komoly segítséget nyújtott Isten igéje számára. És Márk evangéliumának 10. fejezetéből, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem, hogy hogyan találok irgalmas Istenre, ez az ige és ez a kérdés volt az, ami igazán foglalkoztatta Luther Mártont. Hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem, hogy hogyan találok erre az irgalmas Istenre, mert Luther szemei előtt az az irgalmatlan Isten, az az ítélő Isten lebegett. És a katolikus egyház is ezt erősítette, hogy Isten ítélő Isten, Isten irgalmatlan Isten, de hogyha te veszel búcsú cédulát, akkor neked örök életed van. Akkor neked bűnbocsánatod van. De ezzel az irgalmatlan Istennel szemben neked nincsen esélyed. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy az egyház hogyan tartotta sokban, hogyan félelmítette meg, bocsánat, félelmítette meg az embereket. Mert tudjátok, az akkori emberek nagyon keresték valóban az üdvösséget, nagyon keresték a megigazulást, nagyon keresték az üdvösséget. És ezzel az örök emberi kérdéssel lépte át Luther a kolostor küszöbét, és az ez égette lelkét még hosszú esztendőkön át. És a legfőbb baja abból a széliében elterjedt egyházi tanításból ered, hogy az embernek van ereje minden jóra, amit csak akar, és saját jó cselekedeteivel megszerezheti magának, mint egy jogszerűen az örök üdvösséget. Mert a katolikus egyház azt tanította, és sajnos a mai napig ezt tanítja, a mai napig azt tanítja, hogy a jó cselekedetekkel te érdemet szerzel az Isten előtt. Hogy a jó cselekedetekkel te ki tudod érdemelni az Isten kegyelmét. És ez egy hatalmas tévtanítás. Mert mi protestánsok, mi evangélikusok, a Szentírás alapján mi azt tanítjuk, hogy a hitből fakad a cselekedet, nem a cselekedetből a hit. És azt hirdették, hogyha neked jó cselekedeteid vannak, akkor megszerezheted a kegyelmet és az üdvösséget. És ha a kegyelemről olvastak, imádkoztak vagy beszéltek, úgy értelmezték, hogy azt is ki kell érdemelni jó cselekedetekkel. És ez irányba szerzett tapasztalatai Luthernek megint csak a kétségbeesés felé vitték, mert állandóan marcangolta önmagát, állandóan erősítette ezt a bűntudatot, hogy ő annyira bűnös, hogy ez az irgalmatlan Isten őt kárhozatra fogja ítélni. Ő ugyanis mindent megtett, amit csak tudott, mégsem érezte lelkében Isten kegyelmét. És a Bibliával való foglalkozása közben mindig újból beleütközött az Isten igazsága kifejezésbe. És ilyenkor mindig Isten bírói igazságosztásra gondolt. Rettegett az Isten igazságától, egyenesen gyűlölte azt, hiszen méltatlanságának érzése nem is sugalmazhatott mást. És Lutherben ott volt a vágy, hogy tisztán akart látni ebben a kérdésben. És aztán Luthernek a megtérése az éppen a római levél első fejezetének 16.-17. verséhez köthető. Az evangélium Istennek hatalma minden hívő üdvösségére. Mert az Istenek igazsága jelenteti ki abban a hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. És Luther előtt ez kezdett megvilágosodni, hogy mit is jelent ez. És erre még inkább elborzadt először, hogy az új szövetség is Isten igazságát suhogtatja a bűnökkel megterhelt emberi lélek fölött, és haragudott ismét a kegyetlen Istenre, és Pál apostol, aki ezeket az igéket leírta, és a kolostor torony szobájában napokon, heteken át vívódott, míg végül rájött az igék helyes jelentésére. Ezt nevezzük torony élménynek, mert ott a toronyban is néhány héttel ezelőtt a feleségemmel lehettünk ott, azelőtt a ház előtt, ahol Luther Márton szerzetesi rendben ott élt, és ott láthattuk azt a tornyot, amely aztán ott abban a toronyban megváltoztatta az ő életét. Tudnélik, egyszer csak megértette, hogy az igaz ember az hitből él. Akkor itt nem lehet szó Isten bírói büntető igazságáról, hanem csak ajándékozó igazságáról, mellyel a bűnös embert könyörületességből igazzá teszi. Ha Isten igazsága az evangéliumban jelenteti ki, és ha az evangélium Istennek ereje minden hívő üdvösségére, akkor ez nem lehet a mi érdemünk, hanem csak is Istennek a kegyelmi ajándéka, amelyet úgy kapunk. Nem mi leszünk tehát Isten előtt igazakká a saját érdemeinkért, hanem Isten tesz igazzá bennünket kegyelemből, és így érthető meg, az igaz ember hitből él. Mondat a Bibliából. És így támad ismét életre a Szentlélek megvilágosító munkája által az ősi kereszténység hamisítatlan evangéliuma, azaz örömhíre Istennek a Jézus Krisztusban megjelent kegyelméről. És miután Luther a saját életében megtapasztalta, hogy egyedül Jézus Krisztus lehet az ő életére is a megoldás, ezért a reformáció jelszavává vált az alábbi négy kifejezés, ezt Lutherhez kötjük, ezt a négy kifejezést, a solus Christus, sola scriptura, sola fidei, sola gratia, azaz egyedül Jézus, egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, és egyedül kegyelemből. Azt elfelejtettem mondani, drága testvérek, hogy már csak azért is nagyon figyeljünk a prédikációra, mert a délutáni vetélkedő ezekből lesz. Bocsánat, ezt nem időben szóltam. De hogy mennyire fontossá vált az akkori Luther számára, hogy egyedül Jézus Krisztus, senki más, hogy egyedül hitáltal, hogy egyedül kegyelemből. Mennyire fontossá vált az, hogy ez a szólá, szólusz, ez ott van. Hogy nem az egyházhoz kötődik, nem a papokhoz, nem a pápához, nem a hatalmaskodó emberekhez, hanem egyedül Jézus Krisztushoz köthető a kegyelem. És Isten ekkor indította el a reformációt, az újulást emberek és az egyház életében. Mert az akkori emberek nagyon keresték a megigazulás lehetőségét. Az üdvösség kérdése foglalkoztatta őket. Nem volt mindegy az akkori ember számára, hogy hol fogja tölteni az örökké valóságot. Nem úgy, mint a mai ember, aki már annyira a mának él, hogy már nem is foglalkozik a holnappal, hát még az örök élet kérdésével. Emberek ma nem veszik komolyan, hogy Isten két út elé állítja az embert, melyek közül döntenie kell. Dönteni mennyország és örök élet, vagy pokol és örök kárhozat között. Ma az ember nem remeg bele abba, hogy van pokol. Nem remeg bele. Hanem hidegen hagyja. Emberek szíve nem remeg bele abba, hogy van örök élet és van örök kárhozat. Az ember, ha halogatja a döntést, az idő egyszer el fog fogyni, ezt ábrázolja egyébként az óra középen, és ezért Isten azt mondja, hogy ne halogasd. Hadd olvassak föl egy igét Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből. Egy hosszú igeszakasz, sokszor szoktam idézni, de most csak ezt a részt kiragadva, mert ez a parancsolat, amelyet én ma parancsolok neked, mondja az Úr, nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat. Járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni fogsz. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz. És én ebből az ige szakaszból 4 szót emelnék ki, életet, halált, és válaszd az életet. És Luther ezt ismerte fel, az igaz ember pedig hitből fog élni ige szakaszból. Hogy ezeket hittel lehet megragadni. Hittel lehet megragadni, hogy Isten a bűnt bünteti, nem hagyja büntetlenül. Hadd hangsúlyozzam, drága testvérek, hogy a bűnt nem lehet büntetlenül tenni. Mert azt olvashatjuk a Római Levél 6. fejezetében, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn fizetsége a halál lesz. És nem az a fajta halál, amit látunk nap, mint nap, amivel szembesülünk a ravatalozóban. Azt mondja az ige, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket. És a bűn fizetsége, és erről beszél ez az ige, hogy a bűn fizetsége az a halál, az a második halál lesz. Mert az elsőben mindenkinek lesz része. De a második halál. És azt mondja az ige, Isten a bűnt bünteti, nem hagyja büntetlenül, tehát a bűn zsoldja a halál. Azonban a másik nagyon fontos dolog, hogy Isten a bűn büntetését Jézus Krisztuson hajtotta végre. Ez egy evangélium, drága testvérek. Hát itt olyan bánatosan ülünk ide, itt vigyorognunk kellene, itt nevetnünk kellene, hogy micsoda, hogy Isten a bűn büntetését Jézus Krisztuson hajtotta végre. Ez azt jelenti, hogy ő helyettem meghalt. Ez azt jelenti, hogy nem nekem kell bűnhődnöm a bűneim miatt. Igen, drága testvérek, ez azt jelenti, hogy Isten egyszer és mindenkorra a bűnt, a bűnnek a büntetését, az Jézus Krisztuson hajtotta végre, azaz az ő fiát bűnné tette, értünk, azt mondja az ige. Bűnné tette, értünk. 3 igét írtam ide ki, Péter első leveléből bűneinket maga vitte fel testében a fára. Tehát oda került a mi bűneink, a mi bűneinknek a büntetése. Mi azt érdemeltük volna, a halált érdemeltük volna, de Isten Jézus Krisztust tette a halálba. Őt vitte magába bele a halálba. Aztán a második, a 2. Korintusi levélből, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amit Luther is megfogalmaz egy imádságban, sokszor idéztem, de még egyszer hadd idézzem. Luther ezt az imádságot írja le. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem voltam. Micsoda csodálatos evangélium ez, hogy Jézus tette bűnné, nem engem, hanem őt tette bűnné, és minden büntetést ráterhelt. Vagy a Római Levél 8. fejezetéből, aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Aztán a harmadik, hogy Isten kegyelmét adja a megtört szívűeknek. Zsidókhoz írott levélben azt olvashatjuk, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Vagy a 34. Zsoltárban ezt írja a Zsoltáríró, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. És a negyedik, ami nagyon fontos, hogy Isten döntés elé állít. Drága testvérek, engedjétek, hogy az Isten döntés elé állítson benneteket ezen a mai alkalmon. Mert azt olvashatjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, azt mondja Jézus, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. És a mózesi ígét is hadd idézem még egyszer, tanulni hívom ma ne ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Tehát Isten nem csupán döntés elé állít, hanem megmondja, hogy figyelj ember, ha te így döntesz, akkor ennek ez lesz a következménye, ha úgy, akkor annak az lesz a következménye. Nem akarok a mai banki világ ellen beszélni, de drága testvérek, 2008-ban, amikor a világválság kiderült, és sokan bebukták a deviza hitelüket, akkor mindenki akkor kapott észbe, mert a bank annyit mondott, hogy hát a kisbetűkkel, de ott van. Ott van kisbetűvel, nem? Mi tájékoztattunk, aláírtad a szerződést? Aláírtad a szerződést? Akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Drága testvérek, Isten országában, Isten szavaiban nincsen kisbetű. Nincs kisbetű. Mert ugyanolyan betűkkel van leírva az, hogy ő, aki hisz a fiúban, örök élete van, de ugyanolyan betűmérettel van leírva az is, nem kisbetűs, hogyha valaki a halált válassza, annak örök kárhozata van. Isten országában nincsen kis és nagy betű. Isten nem fog elsunyogni semmit, hanem azt mondja, hogy te válaszd az életet, és ha te az életet választod, akkor neked örök életed van. Mert azt olvashatjuk János evangélium a 14. fejezetében, Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit mond az ige? Hogy lássátok az összefüggéseket az Ószövetség, Újszövetség igéi között. Mit mond az ige? Választ hát az életet, azaz választ Jézus Krisztust. Választ Jézust, és akkor életed lesz. Ha te az életet választod, akkor életed lesz. De ha te nem választod Jézus Krisztust, akkor tudd meg, hogy el fogsz kárhozni. És ez nem riogatás, mert sokan azt gondolják, hogy én most riogatok. Én nem riogatok, hanem én őszinte vagyok, nem úgy, mint a banki világ. Ők kisbetűkkel írták a dolgokat. Mi nem beszélünk így. Mi nem sunnyogunk, őszintén elmondjuk. Ha te ezt választod, annak ez lesz a következménye, ha ezt választod, ez lesz a következménye. Ennyire egyszerű. Nincs kisbetűs paragrafus, meg nincs kisbetű, meg nincsen eldugni való. Az ige egyértelműen, világosan, fehéren és feketén beszél erről. És ezért mondja az ige, hogy válaszd az életet. Mert Isten jót akar neked, Isten szeret téged, és Isten azt akarja, ahogy Ezékiel proféta könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Hát mi ez, ha nem evangélium? Isten nem akarja a halálodat. Tudod, ki akarja a halálodat? A sátán. És ezt vegyétek nagyon komolyan. Tudom, hogy sokan megkérdőjelezitek ezt. De talán a múlt heti Las Vegas-i események is éppen arra mutatnak rá, hogy igenis létezik a sátán, igenis igaz az, ami le van írva a Szentírásban, amikor azt mondja az ige, hogy a sátán kezdettől fogva embergyilkos. Mit csinált az az ember? 59 ember halálát okozta, és utána a sátának nem volt ez elég, saját magával is végzett. Mert a sátán kezdettől fogva embergyilkos, ezt vegyétek nagyon komolyan. Isten azt akarja, hogy életed legyen. Isten azt akarja, hogy nem arcangoljon téged a bűntudat. Isten azt akarja, hogy enyhíts a te szíveden, és tedd le a bűneidet. És Isten azt akarja, hogy örök életed legyen. De a sátán nem ezt akarja. A sátán azt akarja, hogy minél több dolgot Isten nélkül éljél. Minél több dolgot. És nézzétek meg, hogy mennyi keserűség van ebben a világban. Mennyi keserűség. És Isten nem akarja, hogy keserű legyél. Mert Isten az élet Istene. És ezért állít döntés elé. És hadd mondjak, ideírtam egy ötödik dolgot, hogy az embernek döntenie kell. Drága testvérek, nem élhetsz ebben a világban döntés nélkül. És hogyha te halogatsz, az is döntés. Mert odaírtam, a halogatás is döntés, az nem. Aki halogat, az nemmel dönt. Az nemmel dönt. És aki ezeket hittel ragadja meg, és Isten bocsánatát kéri, az Isten megigazítja, azaz igaznak fogadja el. És ezért írtam még egyszer ide, hogy véssük nagyon a szívünkbe, hogy Isten a bűnt bünteti. Mert ő igazságos Isten, és Isten következetes Isten, nem hagyja büntetlenül. De Isten a bűn büntetését Jézus Krisztuson hajtotta végre. És Isten kegyelmét adja a megtört szívűeknek, és Isten döntés elé állítja a világot, az embert, a gyülekezetet, és téged személy szerint is. És az embernek döntenie kell. És így adja az ő kegyelmét és bocsánatát. És ezt olvashatjuk a Római Levél 8. fejezetében. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. De megfordítom ezt a mondatot, és ha megfordítom, akkor mit jelent? Azt mondja, hogy kárhoztató ítélet van azok ellen, akik nem Jézusban vannak. Akik nem Jézus Krisztusban élnek. Akik nem jutottak hitre, nem tértek meg, nem adták át az életüket, azok ellen kárhoztató ítélet van. De tudjátok, a Szentírás pozitív szemléletű. És ezért arról beszél, hogy nincs már most semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak, Jézusban élnek. És mi volt akkor a reformáció újbóli felismerése? Hogy Isten ingyen bűnbocsátó kegyelmét hirdetni minden embernek, minden embernek. Itt az ingyen kegyelmen van a hangsúly, hiszen nem kell érte fizetni. Ez nem bizonyos kiváltságos embereknek jár, vagy akinek pénzük van. Gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik ott sorban álltak, az utolsó fillérüket is odaadták. Az utolsó meg összekuporogatott pénzüket is odaadták, csak azért, hogy örök életük legyen. És a reformáció éppen az, hogy nem bizonyos embereknek jár, hanem mindenkinek. Jézus Krisztus minden ember számára meghalt. Aki elfogadja az ő bűnbocsátó kegyelmét, amit ő kínál, annak ő bocsánatot ad, és örök élettel ajándékozza meg. És ma sokan nem érzik a bűneik súlyát. Ma sokan nem érzik a bűneik súlyát. Nem veszik komolyan, hogy a bűnnek igenis vannak következményei. Sokakat hidegen hagy Jézus Krisztus szenvedése és halála. Sokakat nem érdekel a bocsánat, és úgy gondolják, hogy nincsen rá szükségük. Sokan tompítják a lelkiismeretüket, és elfojtják magukban a bűntudatot. Sokan mentségeket keresnek olyan embereket, akik náluknál rosszabbak, mert fontos számukra a viszonyítás, hogy nem vagyok olyan rossz, nem vagyok olyan gonosz, mint a másik. Sokan így gondolkodnak. Így gondolkodnak. Ma nagy az érdektelenség az emberek illetében, olyan kifejező ez a kép. Mindenki szemet huny. Szemet huny a bűn felett, szemet huny a kegyelem felett. Ma nem fontos Isten, Jézus Krisztus, és sokan kihagyják az életükből, vagy vannak, akiknek a része az életüknek Jézus, de nem engedik magukhoz egészen közel, olyan tisztes távolságból. Nem adják át az életüket, nem bízzák magukat őre áll, olyan jó vallásosak. Megfér minden Jézus mellett az életükben. Megfér a babonaság, megfér az istentelenség, megfér a paráznoság, sok minden megfér. Jézus pedig azt mondja, hogy én nem akarok osztozni az életem. Én nem akarok osztozni az életeden, nem akarok a második, a harmadik, a huszadik lenni. Én az első szeretnék lenni, Isten ezt mondja. Jézus Krisztus által. Nem akarok a második lenni. Már sokszor elmondtam, de hadd idézem még egyszer, amit szoktam mondani. A feleséged sem elégszik meg a második, harmadik, huszadik helyen. Mert abban a házasságban, ahol a második, vagy a harmadik, vagy a huszadik helyen lesz a feleséged, vagy a férjed, ott el fogtok válni egymástól. El fogtok válni egymástól. És ott, ahol a második, a harmadik, vagy a huszadik helyen van az Isten, ott akkor azt kell mondjam, hogy te nem vagy hívő, nem vagy hívő, nem vagy hívő, mert nem veszed komolyan. És hogyha te feleséged azzal az igénnyel lép fel, vagy a férjed, hogy első akar lenni az életedben, miért gondolod, hogy Isten más igénnyel lépne föl? Ő ugyanígy. Ő azt mondja, hogy az első szeretnék lenni a te életedben. És ő nem engedi, hogy a második, vagy a harmadik legyen. Mert ő hatalmas Isten. És Luthernek is fel kellett ismerni a vallásosságában, szerzetességében, hogy nem ismeri Jézus Krisztus személyesen. Lehet, hogy a szerzetesi rendben önsanyargató életet élt, jó cselekedeteket próbált tenni, de ezek mind-mind kevesek voltak. Azt mondja Pál apostol az Efezusi levél második fejezetében, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Értitek? Az ige egyből helyre teszi azt a katolikus gondolkodást, hogy a cselekedetekből lehet majd érdemeket szerezni. Az Efezusi levél azonnal helyre teszi, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Ennyire egyszerű. A kegyelem éppen az, amit nem érdemelsz ki, mégis megkapod. A kegyelem az, amikor elengedik egy embernek a bűntartozását. A kegyelem az, amikor egy bűnöst elítélnek, mégsem kell leülnie a büntetést, megfizetni a tartozását. A kegyelem az, amikor Isten érdemtelenül megbocsát nekünk, és elengedi a büntetésünket. A kegyelem a bűnre irányul, annak a terhétől szabadít meg. Emlékszem, hogy volt valaki, ismertem az illetőt, és mondta nekem, hogy valamit elkövetett, egy szabálysértést, és megbüntették őt pénzre. Igen ám, de nem volt annyi pénze. Ezért azt mondta, hogy hát nincs más választása, le kell ülnie. És úgy megesett a szívem ezen a férfin, és azt mondta neki, tudod mit? Ne üld le ezt a büntetést, én kifizetem neked. És elmentem, és kifizettem azt a nagy összeget. Tudjátok, a kegyelem ez. Amikor neked van egy tartozásod, és le kellene ülni. A bűn büntetése, a bűn zsoldja, a halál. Azt mondja az ige, Római levél 3. fejezetének 23. versében, nincs kivétel, nincs. Minden ember vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Ne legyenek hiú ábrándai, te is, én is, mindannyian bűnös emberek vagyunk. De tudjátok, miért jött Jézus? Azért jött Jézus, hogy rendezze azt a számlát. Azt a csekket. Mert azt olvashatjuk a Kolossé levél második fejezetének 14. versében, eltörölte a követeléseivel a minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Drága testvérek, mindannyian, akik ebbe a világba jövünk, beleszületünk, te is, meg én is, adós levéllel jövünk a világra. Adós levéllel. Van egy listánk, egy ilyen bűnlajstrom, ha lehet így fogalmazni. Egy lista, és mindegy, hogy te jó embernek képzeled magad, vagy sem. Mindegy, hogy hogyan szocializálódtál. Mindegy, hogy te hány embernek segítettél. Amit én tettem, az is semmit nem nyom latba. Semmit nem nyom. De én akkor ezt azért tettem ezzel az illetővel, egyrészt azért, mert szerettem és megsajnáltam, másrészt azért, mert én is ezt kaptam az Úrtól. Csak lehet, hogy ő nem a postára ment befizetni, hanem ő a keresztfára ment elrendezni. Tudjátok, erről van szó. Erről van szó. És ez az adós levél, ez a téged meg engem terhelő adós levél, ez oda lett szegezve a keresztfára. Isten így rendezte ezt az adósságot. Így fizette ki ezt a számlát. És be kell fejeznem, testvérek, mert most már kezdünk aludni, meleg is van, kezdünk aludni. El ne aludjunk itt a végén, mert a lényeg most jön. Hogy ez a kegyelem lett olyan drága Luther számára, és lett azóta is sokak számára igen drága. És hadd tegyem fel a kérdést, drága testvérem, hogy vajon neked drága-e ez a kegyelem? Drága Jézus Krisztus halála? Drága Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelme? Érzed a súlyát a bűneidnek? Mert ha nem, akkor számodra mit sem ér a kegyelem, de mit sem ér Jézus halála és bűnbocsánata. És de jó lenne, ahogy Luther is, te is eljutnál, hogy felértékelődik számodra Jézus drága, érted ontott vére, az ő kereszt halála és az ő bocsánata. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy te mindent elvégeztél ott a kereszten. És hálásak vagyunk azért, hogy a kegyelem az mindenki számára elérhetővé vált. Nekünk egyszerűen csak annyit kell tenni, hogy oda kell borulni, ahogy egy szép versünk is megfogalmazza, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Le lehet borulni oda a kereszt tövébe, és lehet bocsánatot kérni. Lehet rendezni ezt az adósság állományt, amivel születtünk ebbe a világba. Mert te oda szegezted ezt a minket terhelő adós levelet. Hálásak vagyunk ezért neked. Köszönjük, Urunk, hogy minden, ami tőled függött, azt te elvégezted. És most már rajtunk áll, hogy vajon mi hogyan döntünk, mit vagy kit választunk. Amen.